történetről. Hála Istennek, hogy Sándor beszélt előttem, mert így a felét elhagyhatom annak, amit mondtam volna, úgyhogy talán ki fogják bírni a jelenlevők az én mondandómat. Én is vissza akartam egészen Ábrahámig venni, mert igen fontos az ő szerepe Jákob életében és a jákobi gyerekek életében. Az én feladatom az lenne, hogy a szülők, a testvér és az após szerepét vizsgáljam, vagy inkább kérdéseket tegyek fel, amit gondolom, meg fogunk beszélni. Aztán, hogy milyen kapcsolata volt szüleivel, apjával, anyjával, hogyan hatott ez ki esetlegesen döntéseire, vagy nem volt jelentősége, milyen kapcsolata volt testvérével, honnan gyökereznek a konfliktusok, aztán későbbi életében apósával való viszonya, mi inkább az anyóssal való viszonyt szoktuk vizsgálni a mi környezetünkben, de itt most erre nem fogunk kitérni. És bátorsága, hogy felvállaltak a konfliktusait Jákob, mármint gondolom Lábánnal, az apósával való konfliktus. Azzal kezdeném, hogy szerintem nem olyan óriási a különbség a jogrendben, mint ahogy ez Sándor elénk tárta, csak egy picit kifinomultabb viszonyokként élnek ugyanazok a dolgok, mint ebben az időszakban, gondolok itt például a béranyaságra, mert hisz lehet, hogy nem a szolgálót adják oda, de ugyanúgy kihordhat egy béranya egy gyermeket, akihez mondjuk nem sok köze van, vagy a gyermek áldozat is megtalálható szerintem a mai körülmények között, vagy az ember áldozat, hiszen nagyon sokszor lehet egy-egy bünténynél arról hallani, hogy valaki elvitte a balhét, vagy elvállalta az ügyet X pénzért, mondjuk lehet, hogy nem hal meg, de mondjuk ő viszi el az egész ügyet, és lehet, hogy benne hagyják aztán a végén a slamasztikában, és a pénzét se kapja meg, de valaki elviszi a balhét. Persze abban az összefüggésben nincs ember áldozat, csak arra akartam utalni, hogy talán nem olyan nagy a szakadéka két kor között, mint amennyire ez látszik első pillantásra. Muszáj visszamenni Jákob életének a vizsgálatánál egészen Ábrahámig, mert ugye a viszony vizsgálatánál meg kellett azt néznem, hogy vannak-e olyan fordulatok, például Ábrahám életében, ami tetten érhető Izsák, és aztán később Jákob életében is. Eszembe jut egy gyerekkori történetem, mi itt éltünk ebben a házban, és nem tudom, hogy a rumli szoba megvan-e még. A előszobának van egy ilyen lekerített része, mi ott tart, mi rumlinak hívtuk, hát nem tudom, hogy nálatok megvan-e még, vagy a rumli az megvan. Na, mi ott tartottuk a vasalatlan ruhát, a téli kabátokat, cipőket, és hát amikor valamilyen nézeteltérés támadt szüleinkkel, és ennek hathatós következményei lettek, akkor én sokat ültem ebben a kis ruminak nevezett helységben, és kemény fogadkozásba kezdtem, fogadalmat tettem, hogy csak egyszer nőjek fel, és én biztos, hogy mindent egészen másképp fogok csinálni, és aztán elteltek hosszú évek, évtizedek, és megdöbbenve tapasztaltam sok esetben, hogy ugyanazokat a fordulatokat teszem gyermekeimmel kapcsolatban, vagy gyermekeim nevelése közben, mint amit én tapasztaltam, amiről pedig úgy fogadkoztam, hogy biztos, hogy én nem így fogom, másként fogom tenni. És ahhoz, hogy a Jákob életében fellelhető rengeteg konfliktust. Persze nem merem azt mondani, hogy helyén tudjuk kezelni, csak hogy legalábbis egyfajta aspektusból láthassuk. Ehhez kell látni azt is, hogy Ábrahám hogyan reagált az őt ért konfliktusokra. Annál is inkább fontos szerintem Ábrahámra is egy picit utalni, mert hogy még Jákob találkozhatott Ábrahámmal, ha én jól számoltam, 15 éves környékén lehettek a fiúk, amikor Ábrahám meghalt, és mindenképpen valamilyen formában benne volt, vagy része volt a családnak Ábrahám. Nekem mindig nagyon tetszett a Bibliában az, hogy nem mitosz gyártott a szereplőkkel kapcsolatban, hanem kendőzetlenül leírta az ő gyarlóságait, így Ábrahám gyarlóságait is leírta, és emlékszünk talán arra konfliktusára, amikor megkívánják az ő feleségét, mert eltagadja azt, hogy a felesége lenne, és hát aztán mentvén a saját bőrét, és ugyanez előfordul Izsák életében, ugyanígy próbál megmenekülni egy nehéz szituációban, amikor megkívánják az ő feleségét, és hát nem nehéz esetleg arra gondolni, hogy egy probléma megoldó mechanizmus az valahogyan átöröklődik egyik családból a másik családba, és ma már tudjuk, hogy a szocializációnak, azaz azoknak a dolgoknak a másolása, ami egy családban történik, legalább olyan fontos szerepe van egy gyermek életében, mint amilyen fontos a genetika, tehát hogy milyen dolgokat örökít, vagy kap örökségbe a szüleitől. És így hát arra kellett gondolnom, hogy valamilyen formában ez a fajta probléma megoldás, ez valahogy öröklődik generációkon keresztül. Aztán majd más is fog öröklődni, most nem csak csupa rosszat szeretnék mondani, csak rámutatni arra, hogy talán a sok-sok konfliktus, ami Jákob esetében, életében ott van, az talán nem véletlen, bár hogy önmagammal rögtön vitatkozzam, elmesélek egy történetet, ami most ugrunk egy pár évezredet, van egy ismerősöm, akinek az édesapja komoly istenfélő ember, az egész család ebben a szellemben nevelkedett, és hát ez az én ismerősöm, fiatal lévén úgy gondolta, hogy kocsma hivatalban jobban lehet mulatni az a templomban. És hát ugye kapott egyfajta mintát otthon, és ő pedig próbálkozott egy másfajta mintával el egészen odáig, hogy azt elfelejtettem mondani, hogy az édesapja pap volt, ma már nem él, egészen odáig, hogy a templom előtt egyszer részegen megbotlott ez az én ismerősöm, és ha már megbotlott, lefeküdt a földre, és ott édesbeden elaludt, majd jött a busz, amin az édesapa hívei is utaztak, milyen a nagy rendezőnek a rendezési technikája, akkor felkászálódott kótyagos fejjel, nem értett, hogy a busznak mi a baja ő vele, és hát közben a hívek pedig ott utaztak a buszon, ami egy óriási szégyen az édesapára nézve, a papra nézve, amiről szerintem abszolút nem tehetett, tehát hogy semmiféle olyan mintát nem mutatott, ami mondjuk beívódott volna a gyermek életében, de nyilván megvan ennek a lélektani magyarázata, hogy miért volt ez így, vagy miért történhetett így. Na mindezt csak azért mondom el, hogy nem kell azért minden áron Ábrahám, Izsák és Jákob életében csupa rosszat keresni, de az biztos, hogy vannak olyan részei az életüknek, amelyek nem annyira szimpatikusak, mint probléma megoldás, vagy mint mintaadás, és ezek tetten érhetőek a Jákob és Jákob gyermekeinek is az életében. Izsákot gyermekkorában a Sándor által már említett trauma éri, hogy az édesapja fel akarja őt áldozni. Engem ez mindig mélyen érintett ez a dolog, mert azon gondolkoztam, hogy hogy tudja ezt egy fiatal, serdülő, ifjú ember feldolgozni, és nem is szeretnék most ezen hosszan gondolkodni, de biztos, hogy nem múlik el nyomtalanul az ő életében, és nem is tudom, hogy sikerült-e egyáltalán valahogyan ezt feldolgoznia, vagy feloldódnia ez alól a trauma alól, mert hát az az apa, aki ő felette állt, és aki maximálisan tisztelt, most akár honnan is közelítjük, felviszi a hegyre és fel akarja áldozni, és hát ezt valahogyan ő neki föl kell dolgozni. Nyilván megpróbálta, erre nem sokat beszél a Szentírás, de megpróbálta Ábrahám kompenzálni ezt valahogy, és nekem úgy tűnik, hogy Izsák életében nem sok probléma van ezután, tehát ő mondjuk szüntelenül kutakatás, betömik, megint kiássa ezeket a kutakat, de mintha azért olyan nagy konfliktusok, mint amilyen mondjuk Ábrahám, aztán később az ő fia Jákob életében vannak, ezek nem annyira jellemzők Izsákra, vagy az ő életére, mintha megóvná az örökké való a többi dologtól. Ez persze csak így kérdőjelek között mondom, de úgy tűnik, mintha nem lenne annyi probléma az ő életében. Azért próbálok így generációkon keresztül gondolkodni, mert engem például egy picit ugrunk, nagyon izgat az, hogy merészeli Jákob becsapni az apját. És hát itt szeretném, mielőtt ezen elkezdek gondolkodni, beszélni arról, hogy nagyon sok családot láttam, ahol összefognak gyerekek, sok esetben a feleséggel, és szapulják, szidalmazzák a nem jelenlévő apát, és hát ebből valami borzalom szokott kikerekedni, kullog az események után az apa, szokott ez fordítva is lenni. Persze, most csak azért beszélek az apáról, mert itt azt a kérdést tettem fel, hogy merészeli becsapni Jákob Izsákot. De azon is el kell gondolkoznom, hogy vajon ez is csak kérdés, semmi bizonyítékom rá, ne, hogy valaki úgy menjen el, hogy én ezt a Bibliából mondom, hogy vajon tette valamilyen megjegyzést Ábrahám cselekedetére Izsák az ő családjában. Hogy befejezzem az előző gondolatot, sok esetben ilyenkor, amikor így viszonyulnak közösen a gyerekek, vagy gyerek és anya az apához, ennek mindig alkoholizmus, vagy legalábbis az esetek nagy százalékában alkoholizmus a vége, vagy pedig egy borzalmas családi millió, amit nem lehet aztán kezelni. Mindenki azt csinál, amit akar, vagy nem alkoholizmus, de kezelhetetlenségek tömkelege. És hát így jutott eszembe, hogy vajon Izsák ebben hogyan vitézkedett. Aztán Izsáknak tudnia kellett azt, hogy Isten hogyan gondolkozik Ézsau és Jákob esetében, ez nyilvánvaló volt. Ezzel is csinyán bánnék, mert hát így igazságtalannak tűnne az örökkévaló, mert hisz Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, mondja a Szentírás, és hát ez úgy tűnik, mintha eleve predesztinálva lenne Ézsaunak, aki egyébként egy rendkívül szimpatikus figura egy bizonyos szempontból, másfelől pedig teljesen érthető, hogy miért nem ő örökli az áldást, tehát hogy az Isten előre eldöntötte ezt, vagy pedig látta, hogy milyen lesz az egyik fiú és milyen lesz a másik fiú. Itt az édesanyja hajtja végre azt, amit Isten döntött, vagy pedig közösen döntöttek. Erről el kellett játszani ezt a történetet, nem tudom. Ugye a Szentírás szerint Izsák, amikor rájön arra, hogy rossz fiút áldott meg, akkor nagyon megijed Károli fordítása szerint. Nem tudom, hogy az eredeti szövegben ez hogy van, valaki nézte ezt, hogy tényleg megijedésről van szó, vagy egy eljátszott történetről. Talán egyszer te gondolkoztál éppen erről. Szóval nem tudom, benne lehet egyik is, benne lehet másik is. Vajon milyen a két szülő viszonya, Izsák és az ő feleségének, Ráhelnek, a Rebekának a viszonya, vajon harmonikus az ő kettejük kapcsolata, még abból, ahogyan egymásra találnak, úgy tűnik. De ahogyan megosztoznak a gyerekeken, nem úgy tűnik. Bár itt is azt kell látnunk, hogy talán minden családban előfordul az, hogy valakihez, ha több gyermek van, jobban húz a szülő, egyik szülő szíve talán az egyik gyerekhez, és másik szülőnek a másik gyerekhez. Áldott az a helyzet, amikor mindenkit egyformán szeretnek, de akár a saját életemből hozva példát, mármint nem azt, hogy nekem éreznem kellett volna, hogy engem nem szeretnek, hanem hogy kísértésként ott lehet egy gyerek életében az, hogy őt nem szeretik a szülei, és őt emlékszem, hogy mi azzal szórakoztunk gyerekként, hogy valamelyik testvérünkre ráhiesztettünk, hogy ő csak örökbe van fogadva. És akkor az hisztizet üvöltött, és hát ezt élveztük mi, hogy lehet bosszantani a gyereket, de hogy ezek jelen vannak mostanság is, hogy úgy érezheti a gyerek, hogy jobban esetleg, hogy ő háttérbe szorul, és nincs olyan megbecsülése, mint a másiknak. Érdekes az, hogy Ézsau, aki vadászni jár, engem az is érdekelne, egyébként valószínűleg nincsen időnk erre, nem is fogok hosszasan gondolkozni azon, hogy vajon miért lett Ézsauból vadász, és miért lett szelíd pásztorember, Jákob. Ugye a másik probléma az szokott lenni, hogy amit az ember elront, az életében gyermekeit szeretném bevasalni. És lehet, hogy Izsák szüntelenül vadász szeretett volna, egy vagány vadász szeretett volna lenni, de nem tudta feldolgozni a szőtért traumát, és ezért szeretett volna valakit gyerekek közül egy ilyen jó kiállású, kemény kötésű valakinek látni, nem tudom. De benne lehet a történetből, és lehet, hogy erre alkalmas volt Ézsau, És valahogy az idősödő Izsáknak jobban kedvére való volt ez a magányabb, nem törődöm, nagyvonalúnak tűnő Ézsau. De azzal kezdtem, hogy Ábrahám jelenléte milyen fontos a család életében, mert egy dolgot viszont mindenképpen el kell mondanunk, hogy az Isten iránt érzett tisztelet az generációként átöröklődik. Tehát Ábrahámról azt mondja Isten, hogy tudom, hogy ő elmondja az ő fiainak, és azok fiainak megtanítja őket az én tiszteletemre. Ezt lehet tapasztalni Izsák életében is, hogy fontos neki az, hogy ebben a kérdésben hűséges legyen. Aztán itt van Jákob, elérkeztünk Jákobhoz, aki a mi témánk, és most már talán foglalkozunk ő vele csak. Jákob csalással szerzi meg az első szülöttségi jogot. Az is érdekli az embert, hogy miért izgatta őt annyira. Nekem eszembe jutott Mózes története, ahol Mózes még amikor az Úrral nem tárgyal igazából, agyonüti az egyiptomit, mert látja a problémát, és ő valamilyen módon kezelni akarja ezt. Én hajlok arra, hogy Jákobban volt vágy arra, hogy kikutassa, megértse azt, hogy mit jelent az első szülöttségi áldást örökölni. És nyilvánvaló, hogy a két gyerek között állandó harc volt, hogy most melyik is az, aki az első szülött, hiszen egy-két perc különbséggel születnek meg, és hát nyilván a gyerekek között ez sűrűn előfordul, hogy az jelent valamelyiknek problémát, hogy most hány centivel alacsonyabb, hány centivel magasabb és hány évvel fiatalabb, öcs, báty, húg vagy nővér, és ebből szeretné az értéket megfogalmazni, és nyilvánvaló, hogy itt a két fiú között is rendkívül sok konfliktus lehet. És hát valószínű, hogy Jákob egy eszes fiú lévén nagyon jól válkozott az agya, mindig valahogyan újja köré tudta tekerni a nem törődöm Ézsaut, akit mindig kullogott az események után, és hát odaadott könnyen olyan dolgokat, amit talán és később sírva kereste a megbánást, csak nem jó helyen kereste, mondja az ige, talán megbánta azt, amit tett. Jákob mindenképpen szeretett volna elsőszülött lenni. És hát itt van egy érdekes eleme ennek a történetnek, hogy ha már ennyire elsőszülött szeretett volna lenni, ezt Isten komolyan vette. És akkor megmutatta neki, hogy mit jelent az elsőszülöttség, és mit jelent az, hogy neki gondoskodni kell családról, feleségekről, konfliktusokat kell kezelni, és döntéseket kell hozni. Ugye az imént mondtam, hogy nem láthattak ilyen mintát, vagy nem láthatott ilyen mintát az én ismerősem, mint ahogy nem láthatott Lévi sem ilyen mintát, amikor a síkemi vérfürdőt produkálja a testvérével, amitől megborzad Jákob lelke, de hogy ha végig figyeljük az ő küzdelmeit és életét, akkor valahogyan benne van mindig az ő életében az általa hozott döntéseknek a következménye. Tehát az, hogy Isten felhasználja őt, és Jákobból Izrael lesz, ez nem jelenti azt, hogy az ő döntéseinek ne kellene a konzekvenciáit, következményeit hordoznia az ő életében. Tehát csalással elveszi az első szülöttségi jogot, áldást, majd azt kell tapasztalnia az ő élete során, hogy lábán legalább olyan rafinált, mint amilyen rafinált Jákó. És tízszer megváltoztatja Jákó bérét, ha arról van szó, hogy jól járjon. És aztán Jákob, ugye van ott az a csodás jelenet, amit álomban lát Jákob, hogy hogyan lesz az övé a nyáj. Nyilván Jákob kitalált valamit, hogy hogyan lehet megkopasztani Lábánt. És ebben persze az is benne van, hogy az Úr megőrizte őt, de az is benne van, hogy az ő életének a egyik legfontosabb eleme azért az, hogy sokáig, hogy hát ami azért neki jár, azt ha nem megy szép szerével, akkor azért szerezzük meg. És ugyanígy lehetne arról beszélni, hogy amikor már Lea és másik lány és a felesége, és már minden gyermek megszületett, az Úr mondja neki azt, hogy menjen haza, de azt nem mondja neki az Úr, hogy úgy vonuljon el Lábántól, hogy el se köszönjön. És ezen is lehet gondolkozni persze, hogy itt megint egy olyan megoldás jut eszébe Jákobnak, amely megoldás talán átöröklődik a gyermekei életébe. Aztán ott van, amikor menekülnek Lábán elől, akkor ellopja a Ráhel a bálványát Lábánnak, és nem derül ki ez a dolog, én nem olvastam sehol, hogy ezt a kérdést például rendezték volna Lábánnal. Ez is ott marad rendezetlen dologként a családban, mint megoldási mechanizmus, valami olyasmi, ahogyan az ügyeket kezelni kell. És eljön a Jabbók réve történet, ahol valami nagy dolog történik Jákob életében, ahol neki meg kell küzdenie, ahogy az ige írja, Istennel, és küzdöttél Istennel, és emberrel is győztél, de ezt tudjuk a Hóseás könyvéből, hogy ez a küzdelem sírás és könyörgés volt. Tehát talán ott jön rá Jákob arra, hogy mit jelent az Úr szolgájának lenni, mit jelent az első születésnek, és könyörög azért az áldásért, amit már gyakorlatilag megkapott az övé, az első születségi áldás, de érzi, hogy nincs ennek mély tartalma, mert hisz ehhez kell az örökké való Isten áldása is, és kell az az áldás, ami nélkül ő nem szeretne élni, és nem szeretné, ha az élete továbbra is olyan mederbe folyna, hogy ő Jákob marad. Ugye itt úgy írja le az ige, hogy belesántul ebbe a harcba Jákob. Ezeknél a döntéseknél az ember mindig komoly harcot vív, amikor föl kell adni a megoldási mechanizmusokat, probléma megoldási dolgokat, célokat, és ha nem is a célokat adja fel, de valahogyan más összefüggésbe kezdi látni a dolgokat, más prioritásokat, elsőségbeli dolgokat határoz meg. Ezek nem mennek olyan egyszerűen, vagy amikor megtér az ember, nem megy olyan könnyedén azt, hogy most mindent föl kell számolni, és régi kapcsolatokat lezárni, és azt mondani, hogy most akkor másként fogom rendezni az én életemet, és más irányt fognak venni az én dolgaim. Én azt gondoltam, hogy problémafelvetésnek, vagy gondolatébresztőnek talán elegendő ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm. akkor tessenek hozzászólni, azt mondja Miklós testvér, hogy ösztönözzem a jelenlévőket beszélve.
Rögtön is meg is szólalni, mert túl sok időt nem értem magamnak, hogy elmondani, nem biztos, hogy esetlen lesz egy picit, de ott akadtam el, amikor Ábrahámról volt szó, és Izsák feláldozásáról, holott, hát így nem a központi témát, hanem a Jákob történetben. Azért ott nem tudom, miért jelent számomra olyan is olyan hát provokációt ez a történet, de nehezen tudom elképzelni a mai európai hát, világunkban, hogy tehát bárki is képesen eljutni odáig, hogy felelőjött is. Tehát ez egy olyan iszonyatosan nagy út, meg egy olyan hatalmas távolság, ami szerintem tehát nagyobb annál, mint amit a bevezetőben megemlítettél. Talán ezzel emészthető lesz ez a kép, de én azt gondolom, hogy tehát ez az alterítás, amit az Old Testament számunkra leír, ez pontosan olyan, mint amikor tehát kicsit úgy lép bele a mi világunkba, mint amit éreztek azok az ellenőrök Párizsban, akiknek az ablak alatt mészárolták el Sárgárdónak a újságírói. Tehát ez olyan az én számomra, mint hogyha itt fut, tehát mint amilyen nekik volt az, amikor ott futkosott az ablakhoz alatt, hogy ez a másik világ picit ilyen értelemben az Old Testamentum jelent meg az ablakunk alatt. És ezt valahogy a kettő eszméletlenül borzalmasan idegen. Tehát egyfelől én nem gondolom azt, hogy egykönnyen meg tudni érteni ezt a világot. Másfelől viszont pont az volt a számomra érdekes, hogy tehát az, valahogy az individualitás mennyire távol álló ábrahámi történet, aki valamiért a hivatását és az Istenen való kapcsolatát olyan mindennek nem álló hát entitásnak élte meg, hogy abba beleférte az is. Hát ezért ki tudta volna oltani a gyermeke életét is, aki meg biztos, hogy egész másképp gondolt el, mint ahogy mondjuk a mi gyermekeink tudnának erre gondolni, mert ott egy picit tulajdon volt, hogy mit tudom én. Tehát valami olyasmi, amit nem is biztos, hogy meg tudnék érteni, és akkor elérkezünk két generáció keresztül Jákobhoz, aki meg mintha egy picit éppen a mi világunkat kezdenénk kiépíteni, tehát sokkal individuálisabb és sokkal autonómabb figurának látom Jákobot, mint amilyen furcsa módon Ábrahámot láttam, és ezt tudom, hogy most semmiféle személyes üzenetet nem hordoz senkinek, de az én számomra egy jelentős probléma a Bibliával való találkozásnak a kérdésköre ez, hogy mennyire nagy merészség az, hogy egyáltalán milyen nézőpontból tudok én hát személyes üzenetet megtalálni például az Ábrahám történettel kapcsolatban. Van valami olyan idegenség ebben a világban, amit nem biztos, hogy egyébként képesek vagyunk megérteni. Miközben ott van a Jákob történt, ami viszont még nagyon más, mint az Ábrahámi történet. Tehát ott valahogy az a mondat, hogy te küzdöttél Istennel és emberekkel is győztél, az mint hogyha azt is sugalná, hogy na mindegy, ezt nem tudom most inkább utána is írnám körül, mit is
sugalni. Csak egy, bocsánat. Egy fél mondatot majd.
Mondok valamit, hogy nem lehet, tehát lehet ezt abszolút hülyeségnek mondani, hogy még egy visszaemlékező történet, annak a Jefta történet. Tehát ott ugye simán megtörténik a feláldozás. Megkérül admutúrban a lány barátnőjétől, és megtörténik az ember áldozat. Tehát hogy nem lehet, hogy ilyen fejlődés van a Bibliában, hogy ugye az első történetből az, hogy fel kell áldozni a magó Istennek, mert még értem, másik történet, akkor már Isten azt mondja, hogy tudom, hogy fel akartad áldozni, de akkor mégis lekötöttem, és akkor jó, akkor ott van a kósak, abban a belegőfeked, és akkor minden rendben van. És a következő generáció meg már azt mondta, hogy meg is tudtam érteni. Nem, lehet, hogy nem, de valamilyen ilyen tanítóciót adott, vagy nem tudom, hogy ilyen fejlődést a generációk között nem lehet így megfogalmazni. Lehet, hogy hülyeséget beszélek, de ebből teszem.
Csak egy fél mondat, hogy tovább mélyítsem a zavart. Szerintem nincs itt oly nagy ellentmondás, hát gondolj az abúzusra, vagy gondolj arra, hogy hogyan kényszerít egy szülő mondjuk egy pályára egy gyereket, ahova az nem akar menni. Ez nem feláldozás. Tehát szerintem itt él közöttünk a dolog. Abban a korban más viszonyok voltak. Egyébként Isten senkitől nem kérte, Jeftéte történetesen erről szól, hogy Isten kérte volna a feláldozást egyedül Ábrahám esetében. Tudunk erről. De hogy szerintem csak egy picit finomultak az eszközök, de ugyanígy itt van közöttünk, hogy ha az ember Móricot olvas, Árvácskát, hát mi az, ha nem gyermekfeláldozás?
Talán a legitimitás között van különbség.
A legitimitás, igen.
De az is nehézséget okoz nekünk, hogy még a 21. században francia forradalom után emberi jogok jelenlegi helyzetében számtalan olyan apróságon fölháborodva, ami akkor meg sem vetített senki. És egy kicsit törvény előtti világ, azok a pillanatos kapcsolati viszonyok, amiket most itt Miklós beszélt, de én nem erről akartam beszélni, hogy kivel nem szabad szexuális viszonyt folytatni, azok majd csak a mózesi törvényekben jelennek meg, és ott már elképzelhetetlen például is, hogy Ábrahám a tulajdonképp féltestvérét veszi feleségül, ami még Dávid idejében is probléma nélkül való volt, hiszen így vette egyik félpap, vagy mondja az egyik gyakorlatilag húga, hogy miért nem kértél meg apánkat, és akkor hozzáadott volna a feleség. Tehát a világ, amiből mi ezt az egész dologra rálátunk, sokkal kisebb körű világossággal mozgott. Tehát elég nehéz megítélni, de az is biztos, amit te mondtál a bevezetőben, hogy azzal szűnik meg a ember áldozata, jól értettelek, hogy ott mindenki számára nyilvánvalóan az Ábrahám drámája a fia feláldozása körül, hogy lehet egy válasz a meddőségi problémára, vagy ezerféle ilyen dolog volt, hiszen egyszerű dolgokért is egy rossz termés miatt is feláldozták esetleg a gyereküket, vagy háború esetén az első körzetet kicsit tovább. Valahogy kit tetszik a történetről, hogy Ábrahámnak fáj ez a kérés, és akkor nagyon egyszerűen fogalmaztam, nem értetlenül áll a dolog előtt, és némely magyarázók szerint Szára meg egyenesen ebben hal bele, nem jött át a Szára halála, amikor megtudja, hogy nem tudta, hogy hova mennek ezek a férfiak, akkor belehal a dologba. Most az esemény egy fiatal felnőttel történik, nem egy gyerek kis fiúval, és akkor nagyon ugrok vissza a 21. századba, és azt mondom, hogy belátunk azt, hogy a gyerekeink felnőttek, és a saját tudjuk a lépnek egy rámai számunkra beletettünk. Mondjuk lehet, hogy a lányaink vannak lányos apaként, apaként azt még nehezebben értjük meg, de azt, hogy a fiú felnőtt és őnőtt, nagyon nehezen viseljük el. És nehezen érjük meg ezt a szituációt, hogy én föláldoznám Izsákot. Érted? Azt hallom, hogy föl kell áldoznom, és hát ez kiderül, hogy erre mondjuk Izsáknak is volna véleménye, vagy egyáltalán elengedni őt, és visszaadni Istennek. Tehát nem a kést látom a történetben, a legprobléma
szülőt késztetni a gyereket, feltelepedő dolgok, hogy az nem annyira aktuális probléma nekünk, mint az, hogy el kell a fiainkat engednünk, és tudomásunk kell vennünk, hogy versenytársaink lesznek, vagy helyünkbe lépnek, megemészteni azt, hogy az örökösen is folytatja tovább a dolgokat, ez egy harc mindenképpen. Aztán még tovább megyek, Zoli, nem tudom, hol van, még van Zoli, akinek van két kis unokája kint Izraelben, pici kis gyerekek még, és kint lányok egyaránt ott a találkán lesznek. És ugye innen Magyarországról ment anyuka, jelent, hogy veszek az ő fiai, nem lesznek katonák, mert hát egy zsidó katona is el tud esni az ütközetbe. És mi az akkor, hogy nem, ugye? Hogy volt ez?
Hát pontosan így.
Hát nem, hát
olyan, olyan evidens lesz, hogy sőt, hát egy büszkeség.
Szégyen, hogy valaki. Na most ez életveszély. És szülők, nem csak a Makabeus háború idején, hanem most is azt mondják, hogy megszakad a szívünk, de muszáj a gyerekeinket belengedni ebbe az életveszélyes helyzetbe. Miért? Azért, mert valakinek meg kell védeni ezt az országot, ez áldozatalját. Nem kívánhatjuk, hogy zsoldosok jöjjenek, hogy angyalok, a mi édes Izsákunk, Jákobunk, nem tudom én ki. Hát ha úgy a logika, nem kívánjuk ezt, de nincs, hogy kívánjuk, hogy meghalljon. De most éppen, mikor kint voltunk együtt, akkor volt az erősebb katonák emberi napja. Megállt az egész országban a forgalom, amikor adtak a szirénák, nem megállt autók mellett, és hát mivel európai kényelmetben bámultuk ezt a dolgot, ez nálunk nem probléma, nem szoktak keresni a gyerekeink eddig szerencsére háborúban, de ott Ábrahámnak minden nap az oltára kell tennie. Hát én ezt a problémát Marinak ezt a két dolgot érzem Marinak. Az egyik, hogy az én öntudatra ébredt fiatal felnőtt gyerekemet, hogy mindenki vissza kell adnom, akik be kell látnom, hogy nem emellettek rá kezet. A másik pedig, hogy kénytelen vagyok nem kimaradni abból az áldozatból, amit mindenkinek meg kell hozni azért, hogy az ország élhető legyen, kicsit jönni öregek védtelenek számára, és ebbe beletér, hogy sírtják, mint sírtják az egyetlen fiúk. Most ugye a nagy kérdés, hogy egyáltalán egyesek eljutnak teológusként, filozófusként is oda, hogy ez egy szörnyű Isten, hogy egy ilyen világot alkotott, amiben áldozatot kell esetleg hozni azért, hogy mások élete pedig gondtalan legyen. Nem tudok erre válaszolni, mint hogy Biblia nem igazán ad választ mindenre, mert akkor nem is gondolkoznánk. Tehát egyszerűen csak boldogottan görbülnének a gondolataim, a mintát utána, Biblia bemutatja, hogy ez történt. Jó és rossz döntések születtek, és közben az életben tovább. De bemutatja, hogy igen, így van a világ. A világ egy beszédes teret, amiben nagyon meg kell tartani játékszabályokat ahhoz, hogy túl lehessen élni. És hogy az időről időre nem tartjuk be, vagy más nem tartja be, és felelősek vagyunk azért, hogy mindenki életben marad. Hát ezért mondom, ha elmentünk ebbe az irányba, az áldozat, jaj, csak ott még egy gondolat, hogy közben pedig a jó könyve ismeretében
örökre tilos az embernek Isten ügyvédjeként megjelenni a Biblia értelmezésben. Tehát Isten maga azt kívánja, hogy ne olcsuk ki az embereknek a vele kapcsolatos kétségbeesését, vagy kritikáját, vagy szóval ne mossuk őt vissza. Ne mondjuk, hogy Isten nem tett arról valamit, az életre értelmet, amit odaadsz. Mi csak vigasztalhatunk, meg odaállhatunk a mellé. Kétségbe esetlen szívja Isten esetleg a tragédia miatt, de nem mentegethetjük az Urat. Nem nagyon jutunk közelebb a te kérdésedhez se, de mondom, nem a nyers vallásos aktus a legproblematikusabb, itt nem vannak az elrejtett tartalmak és aktuális is.
Még egy apró szösszönöm a gyermek kapcsánkból, vagy az Ábrahám is nem probléma, de nekem meg egy olyan gondolatom volt ezzel kapcsolatban, majd meg fogtok érte mosolyogni, hogy egyrészt onnan indulnék, hogy azt hiszem, hogy Erkeli Gáspárnak ezek a állatok meséi, amiket mint a mezőküszönben írtak, fordított, vagy lehet, hogy semmi köze ez a buszhoz, mindig akkurátusan oda vigyézti a végére. Ezen fabula arra okít minket, hogy és akkor megmagyarázhat. Szóval egy kicsit ilyennek nekem ezek a buszszövetségi történetek, hogy valamiféle tanulsággal akarnak szolgálni. Na most, tehát már talán nem a komisztikus lehet adni magánál az alap problémára, mert nyilván az ember lehet a gólatot mondunk, hogy hát ott azzal is kellett Ábrahámnak szembesülni, hogy attól lehet, hogy mégsem fog dinasztiát alapítani. Hát azt ígérte Isten, hogy na és akkor most mosolyogjatok meg, mondjuk egy lányosabban, mint én. Hát senki nem fogja továbbvinni az én nevemet, már nem mint az a név egyébként. Mindenképpen az utolsó számára megőrzendő lenne, de átfillan az ember fején még ez is. Csak remélem valaki, és akkor nem lesz olyan munkám, aki meg fogja legfeljebb jó esetben a keresztelőn, mert a vezetében nem fogja senki tovább jönni. Szóval akár még ez is benne van. Nyilván Ábrahám esetében meg az, hogy tehát azt ígérte, hogy nagy létét lesz engem, és akkor sokáig így tűnt, hogy nem lesz ebből semmi, majd mégis megszületettélek, és akkor most mégis le kell mondani a dolga, és mégsem jó nap csak.
Két dolgot vigasztalásodra, az egyik, hogy a hagyomány szerint a Káin vonala is átmentődött, és pedig Noé felesége a Káin nemzetségéből származott volna. Tehát az asszony onnan térti pedig a másik ágról, illetve hát ha nézed a Dávidnak a házát, ahhoz Elimélek ki is halt, mind a két fél meghalt, ugye marad a ráadásul Moabita menny, akiből az Isten fölépíti, nem kell téged vigasztalni. Csak mondom neked, hogy a Moabita úton keresztül közíti fel Isten Dávid királyi házát, minden nélkül kihalt, és oldalról bejön valaki, hogy emlékező nevet családfát fölébezni.
Most csak röviden, mert később még fogok még, hogy röviden érdemes, hogy is meghallgatok. Itt azért két dolog nekem nagyon föltűnt. Az egyik az, hogy ugye Rebeka mielőtt megszűni a két fiút, az Istentől kap egy üzenetet, hogy a második gyermek lesz az, amelyik majd a hatalmat gyakorolja, és uralkodik az első között is. Tehát Rebeka végig tudja, hogy ki lesz az, aki végül is majd megtestesíti azt, amit ő üzenetként kapott. Tehát játék lesz majd az, aki tekintélyt szerez, aki sokasodik. És ő ugye a maga kedvence, a Biblia szerint is, és ugye a puszták embere, ő Izsákhoz áll közelebb. De vajon Rebeka elmondja el Izsáknak, hogy ő milyen üzenetet kapott, mielőtt a fiú megszülette. Ha nem, akkor ő nyilvánvalóan végig ebben a dologban van, hogy neki egy isteni parancsot kell majd végrehajtani, és ezért ráveszi Jákobot a csalásra. Holott nem Jákob csal, lehet, hogy csak az anyja kérését teljesíti. Ez egy nagyon érdekes szituáció, és akkor itt mindjárt egy másik érdekes párhuzamot is látok, hogy Izsák hogy szerez feleséget és honnan. Ugye elküldi a szolgáját, és a kútnál véletlenül találkozik Rebekával. Jákob ott találkozik a feleségével, akit igazán szeret, és aki viszont a későbbiek során egy büntetést kapnak, hiszen ő az, aki nem tud gyereket szülni, csak jóval később. Viszont érdekes módon azok a gyerekek lesznek a kedvencek, akiért Izsákhoz van a kódé. És Józsefről tudunk, Benyáminról aztán a kódét elveszi. És hogy még egy másik érdekessége, hogy melyik vonal az erősebb. Ugyan a Jákob a vallás alapító, az Izrael atya, de végül is az Izsáknak a természete, hiszen ő a vándor, ő a vadász, ő, aki a természetben él, és a későbbiek során, a Biblia során az derül ki, hogy azok az apostolok, akik vándor apostolok voltak, ők tették a legtöbbet az emberiséget. Ezek ilyen nagyon érdekes összefüggések, és tehát ez egyfajta magyarázat, ami nyilván van nem törvényszerű, de a későbbiekben majd szeretnék még azok a helyzetekről is beszélni, ugye a Jákobnak a viszonyrendszerét, a konfliktust, a szeretetet egyáltalán, ami ezekből a dolgokból számomra valamilyen módon üzenet, és hát lehet, hogy az ideje számát is csak másképpen fogalmazzák meg. Egyébként erre, hogy az Izsák szerepe, vagy a mai korban elképzelhetetlen, sajnos ma Magyarországon több mint 3000 gyereket vesznek. Vernek vagyok 3 éves korában.
Mikor a 3000?
Hát igen. Vernek vagyok a szülők 3 éves korában. Évente 40 ezer magyar gyerek tűnik el, akkor sajnos el kell gondolkodnunk, hogy ez vajon egy örökség, vagy egy olyan emberi természet, amit még mindig nem sikerült ki.
Megint Rebeka, hogy gyorsabb és járásul, és
mennyei körülök, akik ide valósítják, és nem bírom velük. Igen, igazad van neki. Izsák, hát mit csinálunk? Hát el kellene küldeni Jákobot, hogy menjen el minden 1000 kilométerre, kerüljen meg ezt az egész sivatagot, és legyen köztük legalább 1 hónap, 2 hónap távolság, mert ugye, ha itt marad, akkor minden este kicsit belüldésre van, akkor rögtön nagyon akarja jutni az öcsét, és amúgy is minden este azzal fekszik le, hogyha itt volna a széttépnél, de hát sajnos ezt kell tudom, mint erre gondolja, nem lehet minden este az öcsapnét. Ne aggódjunk el minden nap, amiatt, hogy ezek a gyerekek, Kain meg Albert játszanak itt. De most, hogy ezt ilyen szájbarágósan kellene megbeszélni Izsák papával, hogy hát tudod, Izsák, ezt csak mondom neked, de valójában arról van szó, nem akarom, hogy a fiúk megöljék egymást, találjuk ki ehhez valamit. Ez is igaz. Az egy külön kérdés és probléma neked, hogy a megtévesztés és a csel a Bibliában milyen sokszor eszközé lesz abban, hogy valami jó ügyet előre vigyen. Ez a mi gondolkodásmódunkban nagyon nehezen fér bele. De, hogy úgy mondjam, ez egy játszma szerintem. Tehát ők játszmáznak ketten, és ezt lehet képviselni Makacsú Ézsau előtt is, hogy elküldtük Pátor Elmond, nem vittelük oda semmi, hordhatod a szandáliát, meg fél a béka, pár mindenki fölött, csak egy vándor hozott itt el, miért ment el? Azért nem termett, meg akar ősülni, és itt van, nem talál magának, már kész. Szerintem nem tartozik rá, de az igazság az nem ez, hanem az, hogy nem akarjuk, hogy megölték Jákob. Na most akarjuk, hogy Isten akarata beteljesedjen. Egyrészt nem tudjuk pontosan megmondani, hogy szólt az Úr akkor. Valószínű irányította az ő logikájukat és az eseményeket is, hogy végül ez a megoldás, nem biztos, hogy elegőbb ezt közöttek. Ez alakult ki. Ki az első szülött? Ezt is mindig tisztázni kell. Hát az, akinek fontos, az isteni üzenet, a történet, mondjuk így a küldetés, tudod, és ahogy ez nem érdekes, ez a része. Őt az érdekli, hogy örökké a bajot. És ugyanúgy, mint mondjuk ilyen nemzetben gondolkodvák, hát kiteszi rá a mancsát a nemzeti vagyonra, illetve hogy Magyarországnak lesz-e, bocsánat, be kell terülni, másik. Menjünk vissza oda, hogy lesz-e Izrael, lesz-e ország, lesz-e annak méltóság, ha fejlődni fog-e. Ez egyébként nem érdekli. Az érdekli, hogy ő jól napjon, minden rendben legyen, a másikat érdekli, akkor is, hogyha csak egy változók van a kezében. Na most a másik arra jár, hogy adjon és segítsen a többieknek. Ezért ő, és Józsefben is. Neki is persze ehhez föl kell nőni, de ez az első szülött ismertető jele, hogy ő vállalja a családét, akár a kockázatot is, és a börtönt és mindent, hogy alkalmasra váljék arra, hogy gondoskodjon majd a többieket. Ez a rész nem érdekli őket. Az érdekli, hogy valaki ne zavarja a kilátást előttük, és ez nekünk egy kérdés, hogy akarok-e az első szülöttek felkéhez tartozni, terhelhető akarok-e lenni, bele lehet-e vinni engem olyan ügyekre, amelyekben más megbotránkozik és elveszíti a hitét. Az első szülöttek bele lehet vinni. Többieket az anyagi dolgok érdeklik, és valószínűleg ezt Rebeka és szerintem Izsák is jól látta. Rebekának volt egy megoldása, Izsák nem tudott megbírkózni szerintem a feladattal, és hagyta sodorhatni magát bölcs az eseményekkel. Mondjuk így azt mondanám, hagyta magát becsapni. Megint azt mondanám, hogy nem volt futa.
szerintem egy szőrös kezem megkülönböztetni, hogy valakinek rá van kötve a kezére, a birka bőrön meg lehet különböztetni. De embereknek kell többet mondani, mert akkor úgy hangsúlyoznám, hogy nagyon erőteljesen, tudatosan játszmázott ő is. Ugye azt mondanám, inkább hagyta magát az események által kodoltat, hogy kimondta még, hogy mintha a játok hangja lenne. Ez teljesen olyan, hadd cippancsolok meg, tehát több érzékszervemmel próbálok kontrollálni, hogy vajon én jó, és megbeszívhatnak az illat, az ízsúz illata. A szőrös mancs, érzett ízsúz mancs. Egyetlen a hang, de kettő egy, még mindig ízsúz javára. Így is a dolog, és akkor itt van a pianolálás. Na most, hogy az Isten vezetését akaratán, vagy akaratán felé ezen a nagyon háború útjában, amelyet élet hogyan fordíthatjuk a hajóborgát és a vihar után mennyi volt a hajóbor. Ezek örök nagy kérdések, és semmit nem azt mondanám, hogy ezek a tökéletek szabadítsanak fel arra, hogy akár csarnak is játszmázunk, hanem inkább azt, hogy hozzuk időre a döntéseket, és aztán utána hát bízzuk az utókor ítéletére, hogy itt hogyan ítélnek.
Igen, és itt van egy másik nagyon érdekes dolog, mert Izsák azt mondja, nem azt mondja, hogy azonnal az öröm, apám halála, megfogadta, hogy apám halála után csatnak. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyon erős belső családi értékrend van, ami meghatározza az életet. És azt tudnunk kell, hogy még, hát még mondom században is, a konfliktus megoldásának az erő volt a... Tehát megölték. Az győzött, aki erősebb volt. Nem volt megbeszélés, nem volt érdekek egyeztetése, nem volt semmi. A konfliktus megoldásra az nyert a konfliktusba, aki erősebb volt.
És most mondta apánk, hát nem tudom, de mindjárt meghallok, azért hozzátok nekem azt a különbözőzet, mert akkor állást adok, hogy milyenek a Jákob is, meg nem akarja, hogy ez nem fog olyan hamar megkövetkezni.
Hát így megérjük, de szállt meg mindenkinek.
Hát így megérjük, hogy visszajön a
kicsit
a távolból, tehát megérjük, nem tudta, hogy ez erős hosszabb.
De akkor is ez egy nyilvánvalóan meghatározott a belső családi értékrend, az a viszonyat, amelyek között értek és érni kell. Tehát nem volt érdekes, hogy hány éves, meg mit csinált, meg hogy csinált, addig ő nem tehetett. Nem ölhette meg a testvérét, amíg az édesapja él. Miközben így általánosan elfogad a dolgot. Így volt.
Szerintem azért lehet még két dologról beszélni, bocsánat, én olyan dolgot ragadtam a szót, hogy egyik, hogy hogyan tapasztaljátok a családon belüli, tehát a gyerekek közti konfliktus, mert szülő-gyerek közötti emlegettük, de hogy tudjuk mi apáként kezelni a, vagy csak a bibliai történetek ilyen félhelyek, de hányszor van, hogy elmennek a gyerekek, és akkor nem beszélnek egymással évekig, mert például az örökség így. Ézsau és Jákob történetén elbűnünk, de ez egy nagyon örök dolog, hogy most ki viszi a hálószó aputot, ki viszi a pókereket, és a végén addig nem adom nekem rá. Ha nem beszélnek egymással, de a szülő, ha még él, akkor hogy tud ebben a dologban igazságot tenni? Hogy érezheti mindenki, hogy ő igazságos, hogy tudjuk ezt kezelni. A másik dolog még ez az elengedés, ami akkor gyerekek beállnőnek, hogy nem mindenkit érint még az állóistének. Hogy tudjuk elengedni őket, és bőrt húzni a fogunkra, halálunkon belakadnánk, szóval megirányítani akarnánk a dolgokat.
Akkor ez a konfliktus szituáció, ez később akartam elmondani, de akkor hadd mondjam el, hogy a konfliktus azt mondják, hogy az egy olyan szituáció, amelyben egymástól kölcsönösen függő emberek szükségleteik és érdekei kielégítése során kifejezik nyíltan vagy rejtetten a különbségeiket, és céljaik elérésében egymás részéről akadályoztatást tapasztalnak. Ez egy kicsit bonyolult, de azt mondja, hogy érdekeztetve törvényszerű, hogy az érdekek átmenetiek, tehát az érdekek azok mindig átmenetiek és felszínesek, a szükségletek azok viszont alapvetőek és tartósak a konfliktusnál. Érdek alatt értenek itt különféle vagyontárgyakat, földet, pénzt, ugyanis ezek az érdekek, amik így nyilvánulnak meg, ezek árulmagosáltatók, ezekkel lehet cserélni, ezt ki lehet cserélni, meg lehet győzni egymást. A szükségletek azok viszont azok egy sokkal rosszabb dolgok, mert azok nem lehetnek cserevárgyai a szükségletek. Ilyen az identitás, a biztonság, a tisztelet, az elismerés, és ezek jellemzően rejtettek. Tehát soha alig lehet megtalálni a szükségleteknél a közös hangot. Mert egy konfliktus akkor tudjuk megoldani, a konfliktust azt mondják, hogy akkor tudjuk megoldani, hogyha pontosan meg tudjuk határozni, hogy mi. De hogy a szükségleteknél soha nem tudjuk, mert ugye azok olyan mélyek rejtettek, azok állandóan ott vannak a háttérbe, és nem tudunk olyan kapcsolatot vagy kötődést találni, ami kivezetne bennünket ebből. Mint az értékeknél, az csereszabatos, az sokkal felszínesebb, az sokkal könnyebb. De így működnek valahogy a konfliktusok, illetve azoknak a megoldási lehetőségek. Szóval egy mai példa, az egy nagyon érdekes dolog, ugye, amikor itt London először leült régen és Gorbacsov egymással beszélgetni. Hát ugye régen akkor felekült a sajtótól a gonosz hatalma, a gonosz ország, a gonoszság megtestesítője Gorbacsov, és valóban 27 percig nem tudtak egyszerűen elmondulni ebből a merevállásból. És a régen állítólag a legenda szerint a 27. percben fölállt, ki akart menni az ajtón, hogy végéig, tehát ezzel a palival nincs miről beszélni, hagyjuk a francba az egészet, és marad úgy, ahogy van. Miközben a kilincset nyomja le, a régen megfordul, és azt mondja, hogy nem tegeződhetnénk. És akkor Gorbacsov odalépve, megölhette, felett foglalja. Üdvözöllek, Mihály, barátként halt meg régen, és onnan fogva a dolog elkezdett működni. Az egy más dolog, hogy Közép-Amerikát odaadta a Szovjetunió, az Amerikának odaadta Kelet-Európát a Szovjet, de ez már egy egész más. De hogy lehet szóval egy konfliktust, egy gyakorlatilag több évtizedben működő konfliktus, mert a másik világháború követően ez szinte feloldhatatlannak tűnt, és egy ilyen egyszerű
Tamás? Azt hittem, hogy mondani akar.
Hát, hangosan gondolkodom esetleg. Az egyik az még egy kicsit visszakalandulva is ahhoz, hogy nem lehet-e vajon az, hogy ő azért szíve mélyén tudta, hogy mit jelentene igazán elsőszülöttnek lenni, és azt beismerni, hogy erre alkalmatlan vagyok. Figyelj, öcskös, hát látom, hogy ez sem olyan könnyű kimondani, gondolom én, vagy szinte lehetett. De lehet, hogy azért a szíve mélyén tudta ő, hogy érezte ő, hogy neki alkalmasnak kell lennie arra, ami talán magának sem ismerte, mert hogy ő neki az alkalmasnak. Az elengedésről az egyik az, hogy azt gyerekként is átéltem, hogy meglepve tapasztaltam, hogy fölnőve beszélgettünk gyerekkori dolgokról, hogy bizonyos dolgokat én teljesen másként értem át, mint a testvéreim. Nekem az teljesen mások jött le.
És ugyanezt aztán szülőként is, hogy a, én azt hiszem, hogy minden gyerekemet ugyanúgy neveltem, és kiderül, hogy teljesen más reakciók alakultak ki ugyanabból a szituációból, vagy esetleg tényleg mind a négynek ugyanazt mondtam, csak ők nem így formált, és nem így teljesen másképp. Tehát azt tudomásul venni, hogy nevelni sem lehet egységesen, csak személyre szokottan, mert mindenki más, az is egészen biztos. Viszont az elengedésről meg nagyon sokkal kapcsolatban van egy jó történetem, ahol ő nem a bölcsön viselkedett. Feleségem mesélte, hogy egyszer már elmúlt 18 éves, valahova hívták, és ő érezte, hogy neki oda nem kéne elmennie, de szerette volna, ha az anyja nem engedi el. És kérezkedett, és azt mondta az anyja, hogy kislányom, te bőr lesz. És hát ő sokkal jobban szerette volna, ha nem engedi el, és azt mondta, hogy te sajnos anyám nem enged, de az anyja azt mondta, hogy felnőtt vagy, döntsd el, hogy nem akarsz elmenni, vagy nem. Ehhez nagy bölcsességhez szülőként valószínű, hogy azzal segítek felnőni a gyerekemnek, hogyha ráébresztem arra, hogy vállalni kell a döntéseket és a döntéseknek a következményeit.
Pionír alkat, és Jákobnak
hasonlóan alkalmas itt az otthonnal szemben. Tehát az angyalos történet is arról szól, hogy felszállnak ezek a házi angyalok, és ő másfajta angyalokkal folytatja az útját Mezopotámia felé. Hát lezárul az a időszak az életében, amikor mondjuk, hogy ha voltak ilyenek Izsák döntései határozottak. És hát Izsák valóban egy konfliktus kerülő ember, ugye a kutak mindig tovább megy. Betörik a kutyát, hogyha magát tovább áll a kutatás, és addig csinálja, azért ebben is van magadság, addig csinálja, hogy a végén bele nem fáradnak ellenségei, és végén nem hagyják. Jó, akkor legyen neki is kutya. És tehát ő egy kifejezetten diplomatikus alkatú ember, de ilyen is kell. Hát azért szép az egész történet, mert van ebben akaratos ember, aki átmegy a félvilágon, és aztán ugyanúgy visszahoz a félvilágon át mindenféle léveken és egyébeken a családját, megkörzetetlen, és van, aki pedig elsődött a helyéket, és elmutatóvá teszi az utat, de hát ugyanúgy leházhatatlan, és megkörzetetlen, csak más eszközök kérek is. És hát nem baj, hogyha egy ilyen apának, ilyen a nagypapának egy ilyet, mondok ebben egyébként még a bibliai számok jók, akkor 11